Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket a Pszichofóriú lélekerősítő legfrissebb adásában. A mikrofonok előtt ezúttal is Szabó Eszter Juditot, a Pszichofóriú alapító főszerkesztőjét halljátok. Szia, Eszti!
Szia! Szia, Kata! Sziasztok!
És engem, Herendi Katát, a Pszichofóriú vezető szerkesztőjét. Egy nagyon fontos pillanathoz érkeztünk el most a lélekerősítő sorozatban. A 2021-es év utolsó adását halljátok most. Legközelebb majd jövőre jelentkezünk friss adással, és hát szeretnénk nektek újból nagyon szépen megköszönni, hogy velünk voltatok egész évben, hogy hallgattatok minket, hogy figyeltetek ránk, és azokat a kedves üzeneteket is, amiket küldtetek nekünk az adásokkal kapcsolatban, mert hogy én már csak nem két éve, de ez az egyik legfontosabb kommunikációs forma, amire támaszkodhatunk veletek kapcsolatban. És külön köszönjük azoknak, akik elküldték nekünk a Spotify éves összesítő listájukat, mert hogy olyan aranyosak voltatok, hogy megjelöltetek bennünket fotókon, küldtetek nekünk Instagram sztorit, amin feketén-fehéren ott szerepelt, hogy a Spotify szerint a Pszichofóriú lélekerősítőt hallgattátok a legtöbbet ebben az évben. Köszönjük!
Nem semmi.
Én nagyon meghatódtam tőle.
Igen, igen, ez nagyon-nagyon jó érzés, hogy már ebben a formában is, mert tényleg, ahogy így visszajelzitek folyamatosan, nagyon sok helyen és nagyon sokféle élethelyzetben ott lehetünk veletek. Van olyan hallgatónk, aki azt mesélte, hogy kertészkedés közben, vagy takarítás közben, van, aki főzés közben, van, aki futás közben hallgat minket, és olyan jó, amikor ezeket így elmesélitek, meg amikor visszacsatoljátok, mert akkor tényleg mi is jobban megérezzük, hogy akkor hol, meg hogyan lehetünk ott veletek. Emlékszem annak idején, amikor beütött a pandémia, akkor a podcast az tulajdonképpen egy ilyen B-terv volt a rendezvényekhez képest, hogy akkor legyen valami olyan más forma vagy platform, ahol tudunk veletek, ha nem is közvetlenül, de közvetlenebb módon a cikkekhez képest találkozni. És én álmomban sem gondoltam volna, hogy ez ennyire tényleg a mi szívünkhöz is, vagy a mi szívünk közepébe is belekerülnek ezek az alkalmak, meg ez az egész podcast, meg hogy a ti szívetekbe is. Úgyhogy tényleg köszönjük, hogy ennyi helyen ott lehetünk veletek, meg hogy ilyen sok mindenkivel.
Igen, és hogy megtaláltátok annak a módját, hogy valahogy kísérjen minket az az érzés, hogy mégiscsak sikerült közel maradnunk hozzátok. És hát a mostani évzáró adásunkban is egy olyan témát választottunk, amiben nagyon fontos szerep jut a közelségnek. Ez az intimitás témája, ami, ahogy már megszokhattátok, hogyha velünk vagytok ezekben az adásokban, az új könyvünk, a 20 ismereti kérdés és válasz a kapcsolatokról egyik fejezete. Méghozzá, ahogy ezt már szintén megszokhattátok, hogy így szoktam ezt mondani, egy ESTI fejezet.
Igen. Ez így van.
És nagyon érdekes egyébként, mert ahogy beszélgettünk, így tudjátok, mindig felkészülünk az adásokra, szoktunk kicsit beszélgetni arról, hogy mi az, amit mindenképpen meg akarunk nektek említeni. Nekem eszembe jutott az, hogy azért maga az intimitás, ez egy borzasztóan nagy téma, és szerintem amikor a szót meghalljuk, akkor nagyon sokszor nem is tudjuk pontosan, hogy mire asszociáljunk belőle. Szerintem például nagyon sokan arra gondolnak, hogy jó, akkor szex. Nem?
De.
Intim.
De igen, hogy a szex, meg a testiség, meg ezek a nem tudom, például, amikor ez sem titok, vagy én kis nem tudom, háttérinfo, hogy keresünk fotókat az intimitásról szóló cikkekhez, akkor hogyha ezt a szót beírjuk ezekbe az ilyen stockfotó kereső oldalakba, akkor mindig ilyen sejtelmes, nem tudom,
szoftpornó.
Ilyen szoftpornós képek bukkannak elő, és hogy ezért is tartottam nagyon fontosnak, hogy minden előtt tisztázzam ebben a fejezetben a fogalmát az intimitásnak, és hogy ezekkel a fejünkben megszülető prekoncepciókkal ellentétben az intimitás az nem a testiségről szól, hanem az inkább a kapcsolatnak az érzelmi dimenziója. Nagyon szép definíciókat találtam, például Pál Feri atya a Függőségtől az Intimitásig című könyvében annyira szépen írja, hogy az intimitás az tulajdonképpen az, amikor a meghittségben nem csak a másikra, hanem saját magunkra is rátalálunk. Tehát, hogy ez a kapcsolatnak egy nagyon-nagyon fontos, ahogy ezt az előbb is említettem, érzelmi dimenziója, amiről Bibók be az egyik állandó szerzőnk azt mondta, hogy ebben az érzelmi dimenzióban hozzáférhetővé tesszük a másik számára a belső érzéseinket. Tehát, hogy nagyon fontos szerintem a kölcsönösség, az érzelem, tehát, hogy ezek mindenképpen fontos kulcsszavak akkor, amikor az intimitásról beszélünk, és azt gondolom, hogy ennek a témának a kapcsán megkerülhetetlen Sternbergnek a szerelem háromszög elmélete. Ő ugye azt mondja, hogy a szerelem az három összetevőből áll, a szenvedélyből, az elkötelezettségből és az intimitásból. Én azt gondolom, hogy az első kettő azért így elég egyértelmű, és ugye Sternberg azt mondja, hogy ha ez a három komponens, ez magas szinten van jelen a kapcsolatban, akkor beszélhetünk egy jól működő szerelmi kapcsolatról, vagy akkor beszélhetünk igaziból szerelemről.
Nagyon jó szerintem, hogy ezeket elmondtad. Én nem is tudtam volna szerintem ilyen szépen megfogalmazni, mint ahogy Bea, akit idéztél a cikkéből, illetve Pál Feri tette. Mielőtt elkezdtük a mai adást, én azon kaptam magam, hogy kicsit hasonlóan a szégyen fogalmához és a szégyenről szóló podcast adásunkban, hogy amikor ilyen nagyon nehezen tudom egy mondattal megfogalmazni, hogy mi is ennek a témának a lényege, akkor azon kapom magam, hogy keresek hozzá egy képet. Talán emlékeztek rá, hogy ha már régen velünk vagytok, illetve akinek ugye a Spotify listáján az első helyen szerepeltünk, hogy a szégyenről szóló adásunkban egy nagy nehéz kabáthoz hasonlítottuk a szégyenérzését, és az intimitással nekem az jutott eszembe, hogy valahogy olyan, mint az ölelés. Az egy nagyon szép és egy nagyon biztonságos, egy nagyon megtartó közeg tud lenni, amikor úgy igazán átölelem a másikat, és aztán így tovább vittem képzeletben ezt a képet, hogy ugye akkor sem működik, hogy valahogy nem az igazi az ölelés, hogyha csak én csimpaszkodom ilyen nagyon erővel, akkor sem igazi, hogyha ha én nem ölelek vissza, és hogy ugye megvan benne az, hogy ahhoz, hogy igazán megérezd, hogy milyen egy ölelés, ahhoz közel kell lenni, közel kell engedni a másikat.
Igen, és ami erről nekem eszembe jutott, hogy meg ami egy ilyen fontos gondolat volt, ami megfogalmazódott bennem, ahogy így beleástam magam ebbe a témába, az az, hogy közben meg nagyon kell figyelni.
Igen.
Tehát, hogy valahogy azokhoz a pillanatokhoz, amikor olyan egyértelmű az ölelés, amikor csak így beleengeded magad, igen, és így nincs semmi, azoknak a pillanatoknak van egy nagyon fontos előfeltétele, ez pedig az, hogy azokban a pillanatokban, amikor nem az ölelés történik, akkor te lásd nem csak a másikat, meg nem csak magadat, hanem magát a kapcsolatot. Mm-hmm. És lásd azt, hogy ez egy ilyen változó dinamikájú szövetség. Ezt is egyébként Pál Feri írta a könyvében. És hogy nagyon fontos előfeltétele ezeknek az öleléseknek, meg ezeknek a jó érzéseknek, ami ahhoz hasonlít, amit egy ölelés tud okozni, hogy ebben tevékenyen részt vegyünk, és tisztában legyünk azzal, hogy a kapcsolat maga az nem egy statikus valami, az nem olyan, hogy akkor létrejön köztünk egy szövetség, és akkor ez mindig ugyanaz marad, hanem hogy az, ahogy a kapcsolat van, ugyanúgy, ahogy mi is, a másik és én is változunk, a kapcsolat dinamikája is változik. És ahhoz, hogy te ezt a kapcsolatot életben és működésben tud tartani, hogy ott folyamatosan legyen egy ilyen biztonságos közeg, hogy az ne üresedjen ki sem érzelmileg, sem más módon, ahhoz folyamatosan figyelni kell és ápolni kell.
Nagyon fontos, amit mondasz szerintem, viszont az jutott eszembe, hogy nagyon-nagyon kemény munka kell hozzá. Tehát, hogy egyrészt ott van az, hogy folyamatosan monitoroznod kell önmagadat, bár ez így most elég kiábrándítóan hangzik egy olyan szép téma esetében, mint az intimitás, de így van. És szerintem nagyon fontos az is, hogy azt tudatosítani, amit mondtál, hogy ez egy változó dinamikájú szövetség. Mert azt hiszem, hogyha kapcsolatról van szó, sőt, nagyon sokszor, hogyha közelségről vagy intimitásról is, hogy hajlamosak vagyunk rá ilyen abszolút kategóriaként gondolni, mint ilyen van vagy nincs, és hogy nem úgy látjuk, mint valami, ami folyamatos munkát igényel, amiért tenni kell. Ráadásul, ami nekem nagyon fontos volt ebben a gondolatban, amit megfogalmaztál, hogy a változó dinamika az nekem azt is jelenti, hogy vannak olyan pillanatok, amikor távolabb vagyunk.
Hasonlóan... De fontos, amit mondasz, igen.
Kösz. Hogy hasonlóan a kapcsolathoz az intimitásra sem gondolhatunk szerintem úgy, hogy az köztünk megvan, és ez nekünk oké. Tehát, hogy mint egy lista egy eleme, amit ki kell pipálni, hanem ez is olyas valami, ahol szerintem lesznek olyan időszakok, pillanatok vagy időszakok, amikor kicsit nagyobb a távolság. Ugye, hogyha megpróbáljuk továbbvinni, bár már szerintem kicsavartuk belőle, amit lehet, ezt az én öleléses képzeleti képemet, hogy biztos, hogy vannak olyan pillanatok, amikor magadat kell átölelned.
Igen, és hogy azokban a pillanatokban, amikor erre van szükség, akkor ne a másikba kapaszkodva próbáld meg megtalálni a biztonságot, hanem hogy akkor is érezd ezt a biztonságot, hogyha a másik távolabb van tőled, mert hogy ilyen helyzetek azért így bőven előfordulnak egy kapcsolatban, mert ahogy így éljük az életünket, ezek megtörténnek, és hogy talán az intimitásnak a fogalma, de kíváncsi vagyok, hogy te erről mit gondolsz, az akkor kerül előtérbe, és akkor lesz igazán nagy jelentősége, amikor ez a rózsaszín köd, amiről szoktunk beszélni, nem tudom, egy-két-három néhány év után felszáll, és akkor elkezdjük együtt darálni a hétköznapokat, és akkor így egy kicsit elkezd elszürkülni a valóság, és az, hogy ez hogy hat ránk, mert hogy óhatatlanul megtörténik, tehát hogy ez tényleg pszichológusok garmadája állítja, hogy egész egyszerűen így fizikálisan sem vagyunk képesek arra, hogy azt a fajta ilyen nagyon-nagyon felfokozott állapotot így túl sokáig vigyük magunkkal, és hogy ez teljesen természetes, hogy ez alakul és változik, de hogy ezen a ponton izgalmas kérdés az, hogy egyrészt hogy viseljük a távolságot, meg hogy onnantól kezdve át tudjuk-e kattintani a fejünkben azt, hogy oké, akkor mostantól itt szükség van egy nagyon nagy fokú tudatosságra, hogy ezt az intimitást, ezt az érzelmi kapcsolatot, ezt ápoljam és őrizzem.
Így van, és ráadásul annak is egy nagyon fontos szerep jut, hogy rálássak ezen a ponton arra, hogy viselem én a közelséget. Uh-huh. Tehát, hogy mennyire merek sebezhető lenni a másik előtt, mennyire merem őt közel engedni, és mennyire merem őt közel tartani. Hogy kezelem azt, hogyha ő közel enged engem? Azért szerintem ezek ilyen tök jó, tudjátok, szoktuk ezeket az önreflexiós kérdéseket így ajánlani, hogy időnként érdemes feltenni magadnak, és szerintem ez is például egy ilyen kérdés ezzel a témával kapcsolatban, hogy hogyan, milyen érzéseket vált ki belőlem az, amikor a másik megosztja velem az érzéseit, amikor valamivel kapcsolatban szomorú, vagy nehéz neki, hogyan reagálok én arra, mi jelentkezik bennem, akár testi szinten, akár lelki szinten.
Nem szeretném nagyon előre szaladni, de lehet, hogy megtehetjük, szó volt arról, megbeszéltünk arról, amikor előzetesen egyeztettünk, hogy milyen aspektusokból lenne érdemes közelíteni ez a témához, de hogy igen, a fejezetben is kitértem rá, hogy milyen hatalmas nagy jelentősége van az önismeretnek, akkor, amikor a másik távolabb van tőlem, és adott esetben ez a távolság, vagy mondjuk az ő viselkedése, az, hogy egy picit frusztráltabb, vagy barátságtalanabb, vagy nem figyel rám annyira, mert hogy itt teljesen máshol van a fókusza éppen az életében, akkor az vajon rám hogy hat? És itt van óriási jelentősége annak, hogy ismerem magam, ismerem a sebeimet, ismerem a határaimat, hogy ebben a helyzetben azt teszem, hogy én is elkezdek frusztrálódni és rosszul érezni magam attól, hogy a másik így bánik velem, és aztán elkezdem őt még jobban frusztrálni azzal, hogy miért bánsz így velem, hát milyen ember vagy te, a helyet, hogy odalépnék hozzá, és azt mondanám, hogy és megkérdezném azt, hogy mi a baj, miben tudok neked segíteni. Ugye ehhez kettő dologra van szükség, az egyik, vagy hát nyilván nagyon összetett ez is, hogy tök sok dologra szükség van hozzá, de hogy ami nekem eszembe jut, az a bizalom, amit te is említettél, hogy akkor bízom-e a másikban, és abban, hogy én akkor ebben a nehéz helyzetben elmondjam neki azt, hogy mi minden történik bennem meg velem, illetve a sebezhetőségnek a felvállalására, hogy azt tudjam mondani ebben a helyzetben, hogy figyelj, nekem ez most nagyon nehéz, hogy te így vagy itt, rosszul érint, de hogy nem akarom ezt rátenni, hanem én ezt érzem, és érdekel az, hogy te benned mi van. És akkor ezt a bizalom, sebezhetőség, ezt talán sorolhatjuk egy kupacba, vagy egy egységként, de hogy az őszinte kommunikáció, mm-hmm. hogy ahelyett, hogy akkor ilyen passzív-agresszív kerülő utakon elkezdjük, hogy már megint nem figyelsz, már megint egy mosót se lehet látni az arc.
Tehát, jó, akkor maradjál magadnak.
Igen, hogy ehelyett képesek vagyunk-e sebezhetővé válni, meg őszintén odalépni a másikhoz, és megkérdezni, hogy figyelj, drágám, mi a baj, tudok neked segíteni? Mert hogyha nem itt teszek, akkor pont akkor az történik, hogy a saját sebeimnek a nyalogatásával vagyok elfoglalva akkor, amikor a másiknak lehet, hogy pont a legnagyobb szüksége lenne rám.
Az jutott eszembe, amikor mondtad, hogy a bizalmat és a sebezhetőséget kezelhetjük egy csomagban, hogy még az előző könyvünkben, a Bizalom című fejezetben idéztem Brené Brown-nak a definícióját. Neki ugye az egész munkássága a sebezhetőségről szól gyakorlatilag, és ő fogalmazta meg úgy a bizalomnak a jelentését, hogy az a döntés, hogy valamit, ami számomra fontos és értékes, azt mások döntései által sebezhetővé teszek. Tehát fogom önmagamat, az én identitásomat, önbecsülésemet, az érzelmeimet, mindent, ami én vagyok, és odaadom a másiknak, hogy lényegében a kezébe helyezem.
A fejezetben idéztem John Gottmant, aki egy ilyen nagyon jól ismert párkapcsolati szakértő, és ő is ebben a 8 randi című könyvében, amiről majd én még nagyon szeretnék nektek mesélni, amikor arról beszél, hogy hát akkor mesélek most erről a könyvről.
Mesélj most, igen, persze. Miért várnánk?
Én tényleg így nem számítottam rá, de nagyon nagy hatással volt rám ez a könyv. Tehát, hogy ez tipikusan az a kötet, amit én szerintem nem valószínű, hogy elolvastam volna, hogyha nincs ez a fejezet, és nem én nyerem meg ezt a fejezetet, és nekem kell ezt megírni, mert hogy hozzáolvastam a John Gottmannek, amit még egyébként 3 másik társszerzőjével együtt írt, az egyikük a felesége, és a másik pedig egy másik pár. Uh-huh. És akkor ők írták a 8 randi című könyvet, ami tulajdonképpen a Jól működő házasság 7 alapelve című könyvünknek a folytatásaként is értelmezhető. Az első kötetben ott inkább arról beszél, hogy akkor vagy így nem tudom, annak az az ilyen kor pontja, hogy honnan lehet tudni azt, hogy egy kapcsolat az milyen irányba fog haladni, uh-huh. és ő ott nagyon nagy hangsúlyt fektet a kommunikációra, igen, igen. és ezt már az utóbbi időben ezt nagyon sok helyen elmondtam, úgyhogy szerintem most utoljára elmondom, hogy ő azt mondja, hogy 15 perc alatt meg tudja mondani egy párnak a kommunikációjával meg tudja ítélni, hogy akkor ők együtt maradnak-e vagy sem, mert hogy nagyon-nagyon nem mindegy, hogy hogyan beszélünk egymással, hogy mennyire vannak a szavaink kipárnázva, vagy mennyire használjuk azokat ilyen, nem tudom, fegyverként, a szarkazmus, a cinizmus, ezek nem nagyon tesznek jót annak, hogy ez is olyan érdekes, mert szerintem most egy kis kitérő, hogy ezek is igaziból ilyen, szerintem annak a jele, amikor valaki nem mer sebezhető lenni, hanem inkább így elbújik ezek mögé, a kis viccesnek szánt, cinikus megjegyzések mögé, ahelyett, hogy oda tenné magát, és elmondaná, hogy akkor most valójában mire van szüksége, mert hogy szerintem, nem tudom, nekem ez csak így egy ilyen benyomásom, de hogy ezek mögött azért sokszor a félelem, vagy az ezzel kapcsolatos félelmek állnak.
Meg tudlak erősíteni benne, igen, hogy nagyon sokszor ez a humor, mint védekezés használatának egyik példája. Ez nem jelenti azt egyébként, de talán már tényleg, hogyha régóta hallgattok minket, ezt nem is kell elmondani, hogy minden egyes szarkasztikus poén mögött most neked azt kell keresni, hogy milyen önismereti hiányosságod van, de tény és való, hogyha valami tendenciává válik, esetleg már azok az emberek, akikben megbízol, vissza is tükrözik a számodra, hogy nem feltétlenül minden helyzetben van ott ennek a helye, és van, hogy bántó az, amit mondasz, hogy néha olyankor is szarkasztikus vagy, amikor ők nagyon szeretnének tőled mondjuk valami vigasztalót, őszintét, vagy hát ugye a mai témánk tekintetében közelít kapni, akkor ott tényleg érdemes rajta elgondolkodni, hogy mi a helyzet a velem és az őszinte önkifejezéssel. És itt nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy ez egy könnyű dolog. Uh-huh. Mert hogy ugye nagyon sokat beszélünk ezekben az adásokban a kommunikációról, meg az őszinte önkifejezésről, de hogy szerintem mindig és mindig hozzátesszük, hogy ez melós. Tehát teljesen természetes, hogyha van ezzel dolgod, hogyha úgy érzed, hogy ez nem mindig megy könnyen, de muszáj vele próbálkozni, mert hogy másképp egy nagyon-nagyon faramúci helyzetbe kerülnek a kapcsolataink szerintem. Tehát lényegében olyan, mintha folyamatosan sötétben tartanánk a másikat, aki így vaktában próbál tapogatózni, hogy kitalálja, hogy nekünk abban a helyzetben mire lenne szükségünk. Értelemszerűen, amit adunk, ugye a nem őszinte, vagy éppen a védekező, szarkasztikus, cinikus megjegyzések, azok nem fognak ebben segíteni, és ott áll szegény, és nem tudja, hogy mire támaszkodhat.
Igen, igen, ilyen elvesztettség is az is, hogyha valakiben ez ráadásul jobban ott van, vagy hajlamos arra, hogy elveszettnek érezze magát ezekben az érzelmi relációkban, mert nem tudom, a felnövés története erre predesztinálja, akkor az nagyon könnyen berúghat olyan dinamikákat, ami meg oda vezet, hogy akkor most én nem tudom, hogy mit akar, hogy nem tudom, hogy mit csináljak, úristen, mi... tehát hogy ez tényleg érdemes óvatosan bánni.
Mert hogy ez már olyan, mintha úgy próbálnál valakit átölelni, hogy közben nem engednéd, hogy kartávolságnál közelebb jöjjön.
Jaj, de szép. Igen.
Tényleg, szerintem van még ebben. Igen. Van még ebben.
Igen. Szóval egy picit így visszakanyarodva meg struktúrálva az eddigieket, hogy az első könyvében ez a John Gottman ez a kommunikációt forszírozta, mint ilyen fontos tényezőt, meg a kapcsolatnak a nem tudom, megtartó erejét, osztopát. És ebben a 8 randi című könyvben, ebben meg arról beszél, amiről mi is itt most próbálunk így nagyon leegyszerűsítve beszélgetni, hogy hogyan lehet ezt megtartani, megőrizni a kapcsolatot, hogyan lehet ápolni a kapcsolatot, mi kell ahhoz, hogy ez a kapcsolat ez éljen. Mm. És ő azt mondja, hogy a bizalom az, ami igaziból a kapcsolatnak az éltető levegője.
De szép.
Ezt használja, ezt a hasonlatot, tehát hogy a kommunikáció mellett a bizalom talán a legfontosabb kulcs, amit így alá kell húzni. Én hoztam is nektek egy idézetet az ő könyvéből, mert szerintem nagyon-nagyon fontos. Gottman azt írja, hogy minden kapcsolat alapja a bizalom, mely azokban a szinte észrevétlen pillanatokban születik, amikor aktívan kimutatjuk a párunk felé, hogy mellette állunk, és ő is hasonlóan tesz mi felénk. A bizalom a párunkra való ráhangolódás pillanataiban épül, amikor ő negatív érzelmeket él át, bánatot, haragot, félelmet, akár velünk kapcsolatban is, mi pedig barátként és szövetségesként hallgatjuk őt. A kölcsönös bizalom azon a meggyőződésen alapul, hogy mindketten, mindkettőnkre gondolunk, nem csupán a saját pecsenyénket sütögetjük.
Ez nagyon szép.
Igen, és hogy ezt próbáltuk az előbb is mondani, hogy persze lehet itt jönni mindenféle praktikákkal, hogy akkor mi kell ahhoz, és egyébként ez, hát ne is praktikáknak nevezzük inkább, hanem ilyen szabályszerűségekre, vagy fókuszpontokra, ez lesz a jó.
Ez hát, nagyon szép, igen, tehát, hogy ez a legjobb.
Vannak azért fókuszpontok, amiket próbáltam a fejezetben is összeszedni, hogy mire érdemes figyelni akkor, amikor egy kapcsolatot próbálunk így éltetni, de hogy a bizalomnál fontosabb dolog az nem nagyon van, és ez viszont egy olyan dolog, ami meg hát szerintem sokaknak ad önismereti, meg terápiás szempontból feladatot.
Én nagyon egyetértek veled ebben, úgy is, hogy ugye, ahogy már megszokottátok ezekben, ígérem, hogy többször nem sütöm el ezt a fordulatot, de hogy azért mi beszélünk magunkról is nagyon sokat, és nekem is bőven volt ezzel dolgom, ezzel a témával, mert nekem sem ment ez könnyen, és ezért is írtam a bizalom fejezetben, hogy teljesen természetes, hogyha nem jön automatikusan, hogy bízol a másikban. Mert tényleg nagy részt arról szól, hogy sebezhetővé teszed magad. De, ami szerintem egy picit könnyebbé teszi, hogyha nem úgy nézed, hogy nem van vagy nincs kategóriaként gondolsz rá, illetve nem úgy, hogy képes vagy rá, vagy képtelen vagy rá, hanem hogyha megnézed elemeire bontva azt, hogy mi is az, hogy bizalom, és megpróbálod megnézni, hogy melyik az az elem, ami hibázik. A Gottman definíciójához nagyon hasonlít az, amit Brené Brown is mondott, ő ugye úgy fogalmazott, hogy ez a bizalomnak az anatómiája, hogy van ez a 7 összetevője, amit érdemes megnézni, ezt most nem fogom felsorolni, hogy ne húzzam bele az időt, de vissza tudjátok hallgatni az előző adásban, illetve meg tudjátok nézni a róla írt vonatkozó cikket is, de hogy ennek például része az, hogy feltételezem a másikról a nagy lelkűséget, hogy tudom, hogy nem bántana meg szándékosan. Feltételezem a megbízhatóságot, a határok tiszteletben tartását. Tehát, hogy érdemes így megnézni szerintem, hogy ha nehéz a bizalom, vagy nehezen megy, azt találom, hogy kicsit ritkás körülöttem ez az éltető levegő, akkor hogy mi az, amin még lehetne dolgozni. Én azért szeretem ezt a felosztást, mert hogy szerintem nagyon jó útmutató. Tehát, hogy nem az van, hogy nem tudok bízni benne, most ezzel mit csináljak? Hogyan tudok bízni? Ez szerintem az egyik legfontosabb kérdésünk a kapcsolataink, hogy hogyan bízzak meg benne. És egyébként ez erre lelkesen keresnek a pszichoforjú keresési találati tanulságai szerint az emberek a Google-ben is, ami szerintem így jól mutatja, hogy pontosan milyen mértékű problémával állunk szemben, vagy gondoljatok bele, beleírom a Google-ba, hogy tudok bízni. Hogyan tudok benne meg? Honnan tudom, hogy bízhatok benne? Így keressük a jeleket, keressük azt a zöld lámpát, ami felvillan, amikor elkezdhetünk bízni. És hogy sokkal könnyebb dolgunk van szerintem, hogyha megpróbáljuk ilyen kis falatokban, kis adagokban megemészteni a bizalom témáját, és megnézni, hogy jó, akkor azon a ponton érzem, hogy lehet ebben a kapcsolatban még tennivaló, hogy, és akkor itt megnézni az aktuális összetevőt.
Hát az aktuális összetevőt is, illetve ha meg elkezdünk egy kicsit a múltunkban, meg a szocializációnkban, a felnövés történetünkben kotorászni, akkor ott is azért hát a bizalom témájához, hogy más nem mondjunk, a kötődési stílusnak a fogalma is nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik. Tehát, hogyha én mondjuk egy bizonytalanul kötődő ember vagyok, akkor ezzel jó eséllyel van dolgom, meg lesz dolgom, és érdemes megnézni, hogy akkor én hogyan kötődöm és kapcsolódom másokhoz.
Így van.
Erről is van egy külön fejezet a könyvben, ez a Sérülések című fejezet, ami miatt én most ebbe lehet, hogy nem mennék bele mélyebben, mert hogy egyrészt olvassátok el, hogyha érdekel titeket, meg viccet félretéve, másrészt fogunk még erről beszélni külön is.
Így van, egy teljes adásban.
De ami nekem még ilyen fontos gondolat, vagy hát végül is mondhatjuk azt, hogy felismerés volt, dacára annak, hogy egy eléggé széles körben ismert elméletből indul ki, az Erikson pszichoszociális fejlődés elmélete, ami ugye 8 szakaszból áll, én most így nem terhelnélek titeket mind a 8 szakasszal, de az elméletnek az a lényege, hogy így minden kornak megvan a maga feladata, megfejlődni való feladata, és hogy hát az első az, amiről az előbb is beszéltünk, az a bizalom, hogy erre való képesség kialakuljon bennünk, aztán pedig az autonómia, a kezdeményezés, és így tovább. És a 6. szakasz a felnövés történetünkben, meg a szocializációnkban az intimitás, illetve annak a kihívása, hogy pont ezt, amiről ma itt beszélgetünk, megtanuljuk, megtapasztaljuk igaziból. És ez a korai felnőtt kornak a kihívása, meg a feladata. Tehát, hogyha ebben az életkorunkban túl tudunk lendülni a vágyakozásnak a szakaszán, és nem tudom, oda merünk lépni, és aztán pedig igent merünk mondani, és akkor lesz ebből egy igazi kapcsolódás, egy szerelem, egy olyan helyzet, amiben megtapasztalhatjuk igaziból, hogy milyen is az, amikor tudok valakiben bízni, és érzelmileg, meg hát minden más szempontból is kapcsolódni, az egy olyan tudás, ami aztán lehetővé teszi, hogy az életünk további részében is erre képesek legyünk. Ha viszont ez nem történik meg, ezt nem tudjuk megfejlődni, akkor az e szerint az egyébként már elég régi, és én úgy sejtem, hogy azért sok ponton meghaladott elmélet szerint, de azért még mindig egy ilyen fontos, nem tudom, viszonyítási pont, de aztán például abban, hogy mettől meddig terjednek most ezek a szakaszok, már azért vannak különbségek ahhoz képest, amikor ez az elmélet készült. De hogy mindettől függetlenül azt állítja Erikson, hogy ha ez nem sikerül, akkor az könnyen az izoláció irányába sodorhat minket. Érdemes elgondolkodni azon, hogy a saját életünkben hogy is volt, és engem is mélyen elgondolkodtatott, hogy akkor ez hogy is volt, meg utána gondoltam jobban annak, és ez szerintem nagyon tanulságos, hogy az első ilyen tapasztalásunk az hogyan aránylik ahhoz, ahogy mi intimitás szempontjából a kapcsolatainkban vagyunk.
Szerintem azért jó, hogy behoztad ezt az elméletet, bár az is nagyon jó, hogy hangsúlyoztad, hogy ezért ez már elég régi. Nagyon fontos szerintem, hogy az intimitásnak a szakaszát megelőzi az identitás.
Pontosan.
Vagy szerepkonfúzió szakasza. Ugye, hogy ez azt feltételezi, hogy mire eljutsz odáig, hogy kapcsolódhass másokkal, addigra kell, hogy legyen valamiféle kapcsolódásod önmagaddal.
Igen.
Kapcsolódj ahhoz azzal kapcsolatban, hogy ki vagy, ezt most jól megmondtam, de hogy az a lényeg, hogy ahhoz kell először tudnod kapcsolódni, hogy ki is vagy te, és hogy ki is szeretnél lenni. És azért örültem, hogy hangsúlyoztad, hogy, meg hogy nagyon szépen mondtad, hogy a kora felnőtt korunknak egy fontos szakasza, mert hogy ugye elvileg az identitásunk az 18 éves korunkra kész, hogyha ilyen nagyon szigorúan vesszük Erikson elméletét. Szerintem azért ma már nem itt tartunk, mert ugye sok szempontból, na most ezen még egy dupla adás hosszat lehetne értekezni, úgyhogy csak nagyon röviden mondom, hogy mivel már a legtöbben azért tovább tanulunk, tovább képezzük magunkat, esetleg több szakmát választunk, tehát nem az van már, hogy 18 évesen elindulunk az életben, beülünk egy állásba, megszerezzük a legfontosabb szeretett kapcsolatainkat, hogy teljesen rendben van szerintem hangsúlyozni, hogyha valaki azt mondja, hogy itt vagyok 32 évesen, és nekem még az egy feladat, hogy nem tudom annyira, nem tapasztaltam még meg ezt az érzelmi közelséget másokkal, hogy az is teljesen rendben van.
Igen, meg hogy azért ezeknek az elméleteknek van egy ilyen véglegessége, vagy ilyen végletessége, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok, hogy na, akkor ha ez nem sikerült, akkor te buktad az identitásodat, soha nem fog kialakulni, buktad az intim kapcsolataidat, és azt, hogy te valaha fogsz tudni ilyen kapcsolatokat működtetni, és abban létezni, és hogy akkor neked ebből a szempontból is reszeltek, és ugye nagyon fontos szerintem, hogy nem.
Persze. Azt szerintem itt Erikson elméletében ezek a versusok, ugye a másik véglet, hogyha nem sikerül azt az adott szakaszhoz tartozó krízist megfejlődni, akkor az inkább azt jelenti, hogy az nehéz lesz. Tehát, hogy abból a szakaszból azt viszed magaddal, és utána neked ezzel folyamatosan dolgod lesz a következőkben is. De amikor annak idején tanultam, még ugye ilyen 18-19 éves fejjel, akkor nekem olyan volt egy kicsit, mint egy videójáték, tudjátok, ahol amíg nem teljesíted az első küldetést, addig nem léphetsz tovább a másikra. És aztán felnőttként gondoltam bele, hogy tulajdonképpen nem is volt ez a hasonlat annyira távol álló a valóságtól, mert hogyha nekem például ugye a leges-legelső szakaszban a bizalom versus bizalmatlanságban van elakadásom, mert egy olyan közegbe születtem bele, ahol nem volt alkalmam ezt a bizalmat, az ős bizalmat megélni, akkor nem az lesz, tudjátok, hogy nem léphetek tovább a következő stációba, és nem fogok felnőni, hanem nem, végig fogom csinálni a következő szinteket is, csak mindig vissza fog térni ez az elakadás. Tehát mindegyikkel úgy megyek bele, hogy a kis érzelmi hátizsákomban ott van az, hogy nekem van dolgom a bizalommal. Tudom, hogy ilyenkor arra gondolnánk, hogy na, akkor reszeltek, és nem lesznek teljes egészséges kapcsolataim. Most nem téged akarlak cáfolni, csak ilyen kiegészítő gondolatként mondom. De hogy lesz, csak hogy ez olyas valami, amiről tudnom kell, hogy nekem ott van a hátizsákom, és akkor már figyelnem
kell. Pontosan, és hogy mik azok, tehát hogy ahhoz, hogy ezeket a dolgokat, amik nem vitatom, hogy nagyon sok mindenkinél tényleg megtörténtek, igen. És ők nagyon szerencsések, akik most így ott, nem tudom, ott vannak és hallgatnak minket, és akkor ilyen terős nosztalgiával gondolnak annak a gyönyörű szép, nem tudom, lánynak vagy fiúnak a gyönyörű szép szemeire, akivel először ezeket át és megélte, és hogy ez csodálatos. Így zárójelbe jegyzem meg, hogy eszembe jut egy cikk, amit az első szerelemről írtam, és Geist Klára volt az interjú alany, és akkor vele beszélgettünk arról, hogy viszont nagyon nem mindegy az sem, hogy a továbbiakra vonatkozóan, hogy ez a kapcsolat hogy végződött. Hogy az is nagyon fontos, mert hogy akkor, amikor először engeded bele magad, amikor adod a szívedet, és olyan bízol, és ott vagy, és hogyha ott viszont egy nagyon-nagyon rossz tapasztalás ér, akkor az aztán óvatosan és bizalmatlanná tehet a későbbiekre nézve is. Pláne, hogyha aztán meg újból rárakódik egy ilyen nehéz, rossz tapasztalás, hogy én újból és újból oda teszem magam, és újból összetörik a szívemet meg a lelkemet, akkor én teljesen tudok menni azokkal, és mélyen együtt érzek azokkal, akik ilyenkor felteszik a kérdést, hogy jó, de még meddig? Tehát, hogy akkor tényleg, hogy hol van az a pont, amikor már azt mondod, hogy de hát hogy bízzak? Tehát, hogy azért van az úgy, hogy ez nem könnyű. Ezektől a nehéz tapasztalásoktól függetlenül is érdemes szerintem ezekre visszanézni, mert hogy főleg azért, mert hogy nem biztos, hogy a helyére pakoltuk akár azt a legelsőt, vagy az azt követőket a lelkünkben, és addig, amíg ezek a veszteségek nincsenek feldolgozva, nincsenek betéve a megfelelő kis polcra, addig ott fognak kísérteni a kapcsolatban, vagy a kapcsolódási próbálkozásainkban, talán, hogyha így lehet mondani.
Volt egy nagyon szép félmondat a fejezetedben, ami most beugrott nekem, hogy tudnunk kell ugye ahhoz, hogy menjen a bizalom, az őszinte kommunikáció, és működjön az intimitás, hogy mit mozdít meg bennünk egy érzelmileg intenzív történés. Én nagyon szerettem ezt a mondatot. Úgy csatolódott össze a fejemben azzal, amit mondtál, hogy mennyire fontos az, hogy saját magamban is bízzak, és saját magammal is őszinte legyek ebből a szempontból. Mert hogy nagyon sokszor, mielőtt elkezdenénk valakihez közelebb lépni, és úgy igazán ránézni, magunk felé kell fordítani a kamerát, ahogy te szoktad mondani, és magunk felé is közelebb kell lépni, és magunkra is ránézni.
Így van, így van. Igen, ez nagyon-nagyon fontos, meg egymásra is. És akkor itt lehet, hogy rá is kanyarodnék azokra a megoldás irányába mutató infokra, amik szintén a fejezetben is helyet kaptak, meg egy kicsit elvaratlanul maradt az előbb a 8 randi című könyvnek az ismertetője, mert hogy csak még annyit fűznék hozzá, és akkor egy kicsit így jobban keretezve ezt az egészet, hogy mondtuk, hogy ugye a bizalom az egy nagyon fontos kulcsszó, de hogy én itt 8 másik fontos kulcsszót is megemlítenék, ami ugye ezt a könyvet is tagolja, és hogy szokták mondani, a címszereplők.
Szép.
Igen, a címszereplők, csak hogy értsétek ti is, hogy azt mondja Gatman, hogy azért 8 randi a könyv címe, mert hogy ő megjelölt 8 témát, amikről azt javasolja, hogy a párok függetlenül attól, hogy mióta vannak együtt, üljenek le és beszéljenek, és hogy szenteljenek, dedikáljanak ilyen fix randikat és időpontokat, amikor erről a 8 témáról külön-külön beszélgetnek. Mert hogy nagyon sokszor az van, hogy így élünk egymással, vagy egymás mellett, és azt gondoljuk a másikról, hogy már mindent tudunk róla, de hogy lehet, hogy egy csomó mindennel nem vagyunk tisztában, mert a célirányos kérdéseket nem tettünk fel. És ugyanúgy, ahogy mondjuk ezt sokszor szoktuk mondani, hogy a saját önismeretünk szempontjából is milyen hihetetlen nagy hozadéka van annak, ha mondjuk csak azt az 5 értéket, ami számunkra a legfontosabb, leírjuk egy papírra és meghatározzuk. Mert hogy ez egy viszonyítási pont a döntéseimben, aztán meg az összes többiben rengeteget tud segíteni. Na most ugyanez a kapcsolatoknál, elmondom ezt a 8 témát, a szex, a pénz, a család, a szórakozás, a kaland, a fejlődés, a spiritualitás és a vágyak. Ő ezt javasolja, hogy erről a 8 témáról üljünk le és beszélgessünk. Szerintem ettől amúgy el lehet térni, és lehet más témákat is kijelölni, de hogy ő arra jutott, hogy ezek azok a gócpontok, amiket érdemes így kisimogatni. És hogy például, amikor a pénzről beszélgetünk, hogy vajon a másiknak milyen elképzelései vannak, és hogy ez szintén elvezethet ahhoz, és akkor itt megint az egymás felé fordított kamera, hogy így rájövök az ő mögöttes motivációira. Tehát, hogy amikor engem halálra frusztrál, hogy milyen kis zsugori, és leülünk és beszélgetünk arról, hogy akkor ő hogy is van a pénzzel, az ő családjában hogy is van az ehhez kapcsolódó viszony, nem tudom, kiderül, hogy 2 generációval ezelőtt mindent elvesztettek, és ő azóta, és akkor így elkezdem megérteni és meglátni a másikat, úgy igazán, az pont, hogy erősít és segít abban, hogy ez az intimitás, meg ez az érzelmi kapocs, ez erősödjön.
Akkor ott róla vagyok, és most ezt bevállalom országvilág színe előtt, de hogy nekem az jutott eszembe, hogy ez egy kicsit, tehát értem annak a koncepcióját, hogy miért fontos ezekről a témákról beszélni, és teljesen egyetértek, hogy nagyon fontos, de nem biztos, hogy ez dedikált keretek között én meg tudnám tenni. Azt érezném, hogy úgy gyerekek, ez így nagyon steril. Tehát, hogy most akkor leülök a férjemmel, és akkor azt mondja, szívem, mondd, miért ilyen a pénzhez való viszonyod, mint ahogy?
Nem, ez úgy néz ki, hogy vannak ilyen irányított kérdések ebben a a könyvben, amiket így lehet egyébként segítségül hívni.
Ú, de jó.
Szerintem, mert az is tök jó, hogyha csak úgy leülünk, és azt mondjuk, hogy akkor most így beszélgessünk erről, de hogyha ez valakinek nehéz, akkor ebben a könyvben talál ehhez ilyen nagyon konkrét mankót, meg kapaszkodót, és hogy értem, amit mondasz, és abszolút adom, de hogy abban viszont, ha csak kettő olyan kérdés van közte, amit én még nem tettem fel a másiknak, vagy hogyha csak egy olyan beszélgetés elindul egy-egy ilyen kérdésből kibontva, ami még nem került köztünk szóba, és amiből, ami által megláthatok valami újat, valami mást, akkor már szerintem volt értelme. Meg, hogy itt igaziból arra próbál rámutatni Gantman, hogy, és ezt is így elmondja, hogy milyen fontos, hogy folyamatosan jelen legyen a kíváncsiság a kapcsolatban, meg az, hogy érdekel minket, mert ugye sokszor azt feltételezzük, hogy jó, mi már mindent tudunk a másikról, aztán, hogyha így elkezdünk kicsit jobban szétszálazni, meg mélyebben megvizsgálni egy-egy ilyen témát, akkor tök nagy a valószínűsége, hogy megtudunk valamit, amit még nem tudtunk, de hogyha nem is érdekel minket, meg ami a legfontosabb, nem szánunk erre dedikált időt, az nagyon nehéz. De mondom, persze nyilván ez már tényleg egy kicsit ilyen feladatszagú, de ha már valaki önmagában azt meg tudja csinálni, hogy nem tudom, minden péntek este a miénk, és az a mi randi napunk, amikor együtt vagyunk, közös élményeket szerzünk, a kapcsolatra figyelünk, stb., mert az is nagyon-nagyon-nagyon sokat számít, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor nem nagyon tettünk semmit a kapcsolatért igaziból. Tehát, hogy én azt szoktam mondani, hogy az, hogy elmegyek és elintézem a bevásárlást, az nem kapcsolathigiéné, hanem az egy praktikus dolog, amit akkor is megtennék, hogyha egyedül lennék. Azt nem a kapcsolatért teszem, hanem azért, hogy nem tudom, legyen mit ennem nekem, meg oké, a másiknak is, de hogy ez nem arról szól, hogy ápolom a kapcsolatot.
Nagyon jó, és nagyon fontos, amit mondasz, és egyben vissza is űzte a bennem élőt rólt a híd alá. Mert,
remélem megtalálja azt a másik trollt, hogy boldogan élnek majd.
Akivel megélheti az intimitás.
És aztán beszélgetnek majd a pénzről, a szexről.
És megvásárolják Csongatán. Azért jó, amit mondtál egyébként, hogy ha már csak két olyan kérdés van benne, ami által megtudhatok valami újat, mert hogy az jutott eszembe, amit meg én írtam a könyvben, a Figyelem című fejezetben, hogy mennyire sokszor fordul elő az, hogy az ilyen igazán közeli kapcsolatainkban azt hisszük, hogy most itt ez a 8 téma, hogy pénz, meg spiritualitás, meg szex, hát persze, hogy tudom, hogy gondolkodik a másik róla, nem? Hát egyrészt ezért mentem hozzá, másrészt nálam jobban senki nem ismeri. És hogy ez valahol igaz is, tehát nagyon-nagyon szép az a közelségi fok, amit meg tudunk tapasztalni mi emberek így az intim kapcsolatainkban, a párkapcsolatainkban, de hogy szerintem sosem szabad elfelejteni azt, hogy nem csak a kapcsolat változik, hanem mi is benne. Ugyanúgy, ahogy én változom, úgy ő is változik, és hogy elképzelhető, hogy én egy ponton tudtam, hogy ő mit gondol, akár úgy, mintha, nem tudom, benne éltem volna a fejében, de hogy őt azóta millió másik hatás érte, és változtak a gondolatai. És hogy ezért olyan fontos megőrizni ezt a kíváncsiságot, hogy újra és újra rá tudjak csodálkozni, hogy ő hogyan formálódott ezeknek a hatásoknak a tükrében. Másrészt viszont, bár nagyon szép egymást ennyire közelről ismerni, ahogy a fejezetben is írtam, nagy hiba azt gondolni, hogy mindent, és tényleg mindent tudunk a másikról. Mert hogy ez az, amit úgy szoktak nevezni, hogy a közelségi kommunikációs torzítás, amikor azt feltételezem, hogy mivel annyira közel állok a másikhoz, minden gondolatát ismerem, és mindenről tudom, mert azt is kár is végighallgatnom a mondani valóját, mert pontosan tudom, hogy mi lesz a vége. És volt erre egy nagyon érdekes kutatás, amit idéztem a fejezetben is, hogy az eredményei szerint valójában nem tudunk többet a társunkról, mint vadidegen emberekről, mert hogy annyira ki vagyunk téve ennek a torzításnak. Ugye egy kutatási körülmények között kijön az, hogy ilyen fontos kérdésekben nagyjából ugyanolyan valószínűséggel tippeljük be, hogy a társunk hogy válaszol ilyen kérdésekre, mint hogyha egy vadidegenről próbálnánk megtippelni.
Ez nagyon fontos. Meg még egy dolog eszembe jutott, meg nagyon érdekes is, hogy ami még talán egy kulcs szó lehet ennek a témának a kapcsán, és amiről egyébként Gantman is hosszasan értekezik ebben a könyvben, meg én is kitértem a fejezetben, az a konfliktusok. Hogy ezek a beszélgetések arra is jók lehetnek, hogy, mert akkor folytatom tovább a kapányolást a tematizált beszélgetésre. Mellett, hogy nem csak abban azt segíthetnek meglátni, hogy mit és hogyan gondol a másik, hanem hogy a különbségeinkre, a véleménykülönbségeinkre is segíthet rálátni, amitől sokszor félünk, meg óckodunk, ugyanúgy, ahogy a konfliktusoktól is, amik ugye ebből adódnak általában. Miközben tulajdonképpen egy konfliktus helyzet, meg ezek a különbözőségek, hogyha jól ki vannak beszélve, hogyha látjuk ezeket a mögöttes motivációkat, hogy nem tudom, az egyik fél miért nem hajlandó belemenni abba, hogy felvegyük azt a hitelt, miért nem lehet tényleg erre semmilyen körülmények között rávenni, hogy én ezt megértem, és meglátom, akkor ezeket, hogyha így átrágjuk, akkor könnyebben meg tudjuk majd haladni. És hogy nem tudom tényleg, hogy mi lesz végül is ennek a vége, de lehet, hogy nem tudom, a beszélgetés eredményeként a másik rálát egy félelmére, amiről kiderül, hogy egy picit foglalkozik vele, meg odafordul, hogy nem feltétlenül reális. De hogy amit eredetileg mondani akartam, hogy ezek által a véleménykülönbségek és konfliktusok által pont, hogy nem eltávolodni fogunk egymástól, erről mostanában sokat beszéltünk, most volt pont egy előadás is, amiben ebben a témában kértek minket fel, hogy beszéljünk a konfliktusok témájában, és hogy az eszenciája, ahova mi jutottunk, az volt, hogy ha ezek így meg vannak dolgozva, akkor azért inkább közelebb visznek minket, mint hogy távolítanának, de hogy nagyon sokszor szintén az előzetes tapasztalásaink, az önismeret hiánya, stb. Miatt, sérülések, régebről hozott sebek miatt félünk nagyon a konfliktusoktól.
Közben a bennem élő troll annyira visszatért a híd alá, hogy most már én is hitet teszek a dedikált beszélgetések mellett. Az jutott eszembe, hogy a mindennapjainkat, a hétköznapjainkat, ugye először, amikor hallom ezt a 80. koncepciót, akkor az jut eszembe, hogy jaj, ez annyira elroltatott, és annyira petricsésze is, hogy jaj. De hogy közben meg mikor máskor lenne rá időnk, hogy fontos dolgokat megbeszéljünk.
Igen.
Nem? Tehát, hogy azon gondolkodtam, hogy a konfliktusaink is nagyon sokszor azért szabadulnak el annyira, és azért csaponganak ide-oda, mert hogy azért lássuk be, hogy az emberi érzelmek, meg az emberi kapcsolatok így nem függetleníthetőek magától az emberi élettől. Tehát, hogy nagyon nagy része az életünknek azzal megy el, hogy hétköznapokat élünk, hétköznapi dolgokat csinálunk meg, mert el kell mosogatni, be kell vásárolni, le kell vinni a szemetet, tüptürüp. Nem mindig tudunk érzelmileg jelen lenni annyira, hogy ezeknek a konfliktusoknak megtaláljuk a feloldását. Nem tudunk off módba váltani, és rendesen konfrontálódni. És hogy azért is lehet hasznos, hogyha teret adunk, hogy kibontjuk ezeket a fontos témákat, mert hogy akkor a konfliktusokban már van egy alap, amihez vissza tudunk nyúlni. Nem az van, hogy két pizzarendelés között kell az életünk fontos kérdéseiről szóló konfliktusokat eldönteni, hanem van valamiféle talaj, amire ilyenkor léphetünk.
Igen.
Bocsánat, lehet, hogy már nagyon nagyot kanyarodtam, csak megpróbáltam összefűzni az előző három gondolatot, ami felmerült bennem, amit beszéltél.
Nem, igen, mert hosszan beszéltem, bocsánat. De hogy nagyon-nagyon fontos, igen, és hogy tényleg tökre megértem azokat, akiket így nem tudom, a hideg kirázattól, hogy ennyire ilyen konstruált formában szenteljenek időt egymásra, nem is kell ehhez annyira ragaszkodni, de én azért is mondtam neked, vagy nem neked, hanem hogy ezért is kezdtem így az elején, hogy engem meglepett, hogy ez a könyv milyen sokat adott ahhoz képest, amit vártam tőle, mert hogyha valamit, akkor azt mindenképpen aláhúzta és megerősítette, hogy nem elég az, hogyha a pizza rendelés között, vagy a pizza elfogyasztása közben beszélgetünk ezekről a dolgokról, hanem hogy a dedikált idő itt a fontos igaziból, hogy legyen az, amikor nem az egyikre, nem magam, vagy nem a másikra, nem saját magamra, hanem a kapcsolatra szánjuk az időt.
Igen, mert hogy nagyon sokszor tényleg abban megyünk előre, szerintem így abban a hitben és abban a tudatban, hogy hát ez alakul, meg hát ugye az idő. Hát ez nem, hát ez majd magával hozza, de hogy valójában nem. Tehát, hogy amíg nem kezdünk rajta tudatosan dolgozni, addig szerintem mindig lesznek ezzel kapcsolatos kérdések, amikhez vissza-vissza kell térnünk.
Igen. Tehát, hogy amit talán így le lehetne szűrni tanulságként, vagy számomra egy nagyon fontos tanulság volt az, hogy amellett, hogy a dedikált idő milyen nagyon fontos, az, amit az adásnak az első felében feszegettünk, hogy a nehéz pillanatokban milyen fontos, hogy ott tudjunk lenni egymás mellett, és tudjunk számítani egymásra, és hogy beszéltünk ennek kapcsán az önismeret jelentőségéről, de hogy akkor ennek is van egyrészt jelentősége, meg relevanciája, hogy akkor mennyire a saját sebeimmel vagyok elfoglalva, ahelyett, hogy a másikra figyelni, és aminek még nagy jelentősége van, az ezek az idők, amiket arra szánunk, hogy akkor most igen, akkor is elmegyünk arra a két napra pihenni abba a kis faházba, és rászánjuk az időt, és megoldjuk, hogy ott tudjunk lenni, mert az a két nap fog utána erőt adni, meg az a minőségi együtt töltött idő ahhoz, hogy amikor viszont nehéz, és húzzuk az igát, és lóg a nyelvünk, és arra nincs idő, hogy reggel köszönjünk egymásnak, akkor ezek a pillanatok meg az önismeret tudják úgy megtartani a kapcsolatot, és hogy ha innen nézed, akkor milyen érdekes, hogy az egyik legfontosabb komponense, meg alkotó eleme az intimitásnak, amiről alapvetően egy ilyen, nem tudom, melegségre emlékeztető, vagy annak az érzetét felidéző asszociációk ugranak, de meg egy ilyen puha ölelés, ugye te is mondtad.
Ilyen harmónia.
Igen, igen. És hogy ez a valami, ez tulajdonképpen ezekben a sokszor kitett nehéz pillanatokban épül, amikor a másik szarul van, amikor az én hócipőm tele van, és akkor képes vagyok odalépni és figyelni a másikra. Mert amikor így minden idilli, és nem tudom, koktélozgatunk a tengerparton, akkor így ezt tök könnyű megtenni, de hogy amikor nehéz, és hogy ahhoz, hogy amikor nehéz, ott tudok-e lenni, az kell, hogy a kapcsolatot folyamatosan éltessem, és ápoljam, és gondozzam.
Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon szép zárszavai a mai adásunknak, és talán még azt is megkockáztatnám, hogy a 2021-es évnek, ahol hát ugye bőségében voltunk ezeknek a nehéz pillanatoknak, és hogyha valamit magunkkal vihetünk, akkor talán az a tanulság, hogy néha éppen ezek segítenek közelebb kerülni egymáshoz. Ezzel az adással búcsúzunk tőletek a 2021-es évre. Kicsit korán van még hozzá, bármire halljátok, már annyira nem lesz korán, de nagyon boldog és békés ünnepeket kívánunk nektek, és hát egészséget, és biztonságot, és boldogságot. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok ebben az évben, hogy hallgattatok minket, és nem szoktunk ilyesmit kérni, de azt is nagyon megköszönjük, hogyha a karácsonyi ajándékozáskor gondoltok az új könyvünkre, a 20 ismereti kérdés és válaszra, és azt hiszem, hogy belepirultam, mire ezt kimondtam, de őszinte leszek veletek, nagyon örülünk neki, hiszen ezzel is minket, a munkánkat támogatjátok, és azt, hogy létrejöhessen minél több ilyen podcast adás. Hogyha pedig gondban vagytok az ajándékötletekkel, akkor nagyon jó szívvel ajánljuk nektek az ajándékoz önismeretet csomagunkat, amiről a honlapunkon találtok bővebb információt.
Igen, én is csatlakozom Katához, és kívánom nektek, hogy nagyon sokat tudjatok majd pihenni, meg töltekezni a ünnepek során, meg az előttünk álló időszakban, és kívánom nektek azt is, hogy sok időt tudjatok együtt egymáshoz közel eltölteni, megkapcsolódni, és magunknak pedig azt kívánom, hogy jövőre is közel maradjatok hozzánk, és hallgassátok a podcastet, olvassátok a cikkeinket, meg a könyveinket, mert tényleg reméljük, hogy azért ezt érzitek, de hogy szívvel, lélekkel, meg nagyon sok szeretettel készítjük ezeket, úgyhogy köszönjük, hogy vagytok, és hogy velünk vagytok.
Igen, köszönjük szépen nektek. Nem volt könnyű év, de itt voltunk, együtt voltunk, és itt leszünk jövőre is, és várunk benneteket is nagyon nagy szeretettel, szívvel, lélekkel.
Sziasztok!
Sziasztok!
A Pszichoforjú lélekerősítő podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichoforjú.hu per támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz szívvel, lélekkel!